A megnevezett helyen mit szól hozzánk Isten igéje? Amikor Bétsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték Jézust, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból. Aztán szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt: úgy látom az embereket, mintha valami fák volnának, amelyek járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette kezét a szemére, az pedig körülnézett, meggyógyult és tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta: még a faluba se menj be. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked reformáció ünnepén a te igédért. Köszönjük neked az írott igét, a Bibliát, amely naponta lelki táplálékunk. Köszönjük neked a hirdetett igét, a keresztény bizonyságtétel minden formáját, azt a csodát, hogy a hit hallásból van, és te megcselekszed lelked által, hogy a gyarló, töredékes emberi beszéd a te mennyei üzeneteddé lehet, amely megvidámít, éltet és bátor szívet ad. És különösképpen magasztalunk téged a testet öltött igéért, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért, akiben megváltottál, akiben új és örök életet ajándékoztál nekünk. Köszönjük neked reformáció ünnepén és ezekben a napokban, gyászoló testvéreinkre is gondolva, az örök élet reménységét, bizonyosságát te benned. Arra kérünk, Urunk, bűneinket megbánva, töredelmes szívvel, hogy nyisd meg előttünk a mára készített igét, és pecsételd meg az üzenetet szívünkben a látható igével, az Úri Szent Vacsora sákramentumával, bűneink bocsánatára, az új és örök élet bizonyosságára, a veled feltámadott Urunk és az egymással való testvéri közösségünk boldog megtapasztalására. Így áld meg Isten tiszteletünket, mindannyiunk épülésére és a te nagy neved dicsőségére. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét énekmondással a megkezdett 168. dicséret 4. versét énekeljük. Kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért!
Oh, my God.
Kedves testvéreim, Isten ige, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangélium a 8. fejezetében, a 23., 24., 25. versekben eképpen. Jézus megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha valami fák volnának, amelyek járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette kezét a szemére. Az pedig körülnézett, meggyógyult, tisztán látott mindent. Amen. Kedves testvéreim, a reformáció 504-es évfordulója most vasárnapra esik. És a hirdetett igét megpecsételi a látható ige, az Úri Szent Vacsora sákramentuma. A soron következő ige Márk evangéliuma folyamatos magyarázatában igazi reformációi ige. Mert ha végigvesszük ennek az igének az egyes eseményeit, akkor azt látjuk, hogy Isten igéje hogyan munkál. Hogyan munkált akkor, és hogyan munkál ma, itt és most közöttünk. És amikor Isten igéje megszólal, akkor annak milyen áldásai vannak az életünkben. Így erre a központi gondolatra figyelve vegyük végig a mai evangéliumi szakaszt. Az első üzenetet így lehet megfogalmazni, Isten igének közelébe oda kell vinni az embereket. Azokat különösképpen, akik még nincsenek ott. Kiragadva őket a megszokott hétköznapjaikból egy időre, vagy kiragadva őket a konkrét bajaikból, amelybe belefeledkeztek, belesüllyedtek, vagy éppen belekeseredtek. Az embereket oda kell vinni Isten igéhez, oda kell vinni a testet öltött igéhez, Jézus Krisztushoz. Hogy ezt a mai szakaszban látjuk, hogy ezt a Bétsaidából származó, nem látó vak embert mások minden kérdezés nélkül kézen fogták, amikor meghallották, hogy a gyógyító Jézus a közelben van, és oda vitték Jézus Krisztus közelébe. Kedves testvéreim, ne felejtsük el, a következő nemzedék generáció tekintetében, a gyermekeink, az unokáink tekintetében, a missziói parancsot illetően, hadd fogalmazunk radikálisan, ez nem lehetőség, ez számunkra kötelesség. Főleg a legfogékonyabb korban, már a kezdet kezdetén, megfogni őket, és a kornak megfelelő módon oda vinni őket Jézus Krisztus közelébe. És természetesen, ez kortól függetlenül, minden embertársunkkal kapcsolatosan, amikor az Isten erre áldott kairoszt készít, nem csak lehetőségünk, hanem áldott kötelességünk. Kézenfogni embereket, nem tapintatlanul, de nem kérdezve, az adott Istentől készített lehetőségekkel élve, oda vinni őket az Úrhoz, Jézus Krisztushoz, a gyógyító Úrhoz, az ige közelébe, ahol a mennyei gazdagság adatik nekünk. Ezzel mintegy kivezetve őket a hétköznapok megszokott gépezetéből egy időre, vagy éppen konkrét bajaikból. Idézd fel most ezen az ünnepen, hogy ki volt az Isten eszköze, ki volt az az áldott ember vagy emberek a te életedben, akik annak idején kézen fogtak, és odavittek az ige közelébe, Jézus Krisztus közelébe. Lehet, hogy már nem élnek, de ha élnek, akár nem élnek, áldott legyen az örök élet reménységében, illetve ha élnek, akkor az életünkben az ő nevük. Én így emlékezem az édesanyámra, aki nem kérdezett semmit, hanem minden vasárnap kézen fogott bennünket, és mennünk kellett a szomszéd faluba, Szentgára, a vasárnapi Isten tiszteletre. Életünk részévé lett Jézus Krisztus közelsége, az ige, a templom, a gyülekezet, Isten népe, a testvérek közössége, az éneklés, az imádság, a találkozás a mennyei világgal. Szóval ez az első üzenet, Isten igéjének közelében, Jézus Krisztus közelében oda kell vinni az embereket. Aztán a második üzenet, hogy Isten igéjének közelében el lehet és el kell csendesedni. Amikor ugyanis ezt a vak embert oda viszik Jézushoz, akkor Jézus nagy sokaság vette körül, és Jézus ugyancsak kézen fogja a bétsaidai vak embert, és kivezeti a sokaságból egy időre, hogy ők maguk csak ketten legyenek csendben. Kizárva minden nyilvánosságot, a publikumot, a közéletet, a kíváncsi szemeket, sokféle tekintetet. Ebben óriási szeretet van, óriási tapintat van, ami most történik, az csak ránk tartozik, csak kettőnkre tartozik. Arra nem is beszélve, hogy Jézus mindig kerülte az öncélú nyilvánosságot, és amikor csodát tett, akkor soha nem látványos csodát tett, azok jelek voltak, amelyek rámutattak arra egy adott ponton, hogy ki is ő valójában, az Isten fia megváltó. De mindig kerülte az öncélú nyilvánosságot. Tehát megfogja ezt a vak embert, és egy csendesebb helyre elviszi kézen fogva, hogy csak ők legyenek ketten. Kettesben Jézussal. Fontos, nagyon fontos a közösség, de nagyon fontos a belső szoba csendje is. Erről elfeledkezünk, a belső szoba csendje, mert vannak olyan élethelyzetek, vannak olyan nyomorúságok, amelyek csak az Úrra és rám tartoznak. Kettesben Jézussal. Elcsendesedni, lenyugodni, és felkészülni Isten igéjének a befogadására, hiszen olyan zaklatott életet élünk, annyi ingerrel, olyan nyugtalanok vagyunk, és olyan nehezen tudunk elcsendesedni, és ezért igazából soha nem kész az értelmünk, a szívünk, a valunk arra, hogy Isten igéjét, üzenetét, a vele való találkozás csodáját átéljük. Ehhez csendre van szükség, ehhez le kell nyugodni. Mi többnyire úgy akarunk elcsendesedni, hogy ahogy kikapcsolódunk valamiből, azonnal bekapcsolódunk valamibe, valami újabban. Teljesen mindegy, hogy az pihenésnek tűnik, de egyik tevékenység követi a másikat. És ez nekem is nagyon nagy nyomorúságom, hogy egyszerűen az ember nem tud pihenni, hogy állandóan pörög az agya. Valahogy ebben vagyunk. Tehát ahogy az egyik dologból kikapcsolódunk, még a pihenni akarunk, abban a pillanatban bekapcsolódunk valami másba. Az egyik projekt után jön a másik, meg egymás mellett sok projekt fut, és ez az életünk, és nem tudunk igazából elcsendesedni. Kettesben lenni Jézus Krisztussal. Szóval ez itt az üzenet, és ennek minden szava hangsúlyos, hogy bizonyos időszakokban, akkor tapasztaljuk meg az ige áldását, ha csak csendben tudunk lenni az Úr színe előtt. Még egyszer mondom, csak csendben lenni az Úrral. Csak csendben lenni, úgy hagyni magunkat létezni, úgy nézdegélni, úgy csodálkozni, úgy rácsodálkozni az életre, úgy hálát adni az Isten ajándékaért. Egy csomó mindent nem veszünk észre, rádöbbenni, hogy mennyi mindenért hálásak lehetünk az Úrnak, és akkor közben látjuk, hogy az Úr színe előtt vagyunk. És egyszerre csak kész lesz a testünk, a lelkünk, az elménk, a szívünk az ige befogadására. Tehát az igéhez oda kell, oda lehet vinni az embereket, és az ige közelében, Jézus Krisztus közelében el kell csendesedni kettesben Jézussal, és ez a csendesség készít fel bennünket Isten igéjének, üzenetének a befogadására. A harmadik üzenet, Isten igéje megérint bennünket, ahogy Jézus megérintette a bétsaidai vak szemét. Olyan fontos ez az üzenet, és hiszem, hogy sokszor megtapasztaltátok már ti is ezt a csodát, ami a reformáció felfedezése, hogy Isten igéje megérint, és benne a mi feltámadott Urunk az ő lelke által megérint bennünket, és mit jelent ez az érintettség? Hogyha Isten igéje megérint bennünket, akkor az jó. Az gyógyító, még akkor is, hogyha testileg éppen nem gyógyulunk meg. Mint amikor egy olyan ember megérint bennünket testileg, aki szeret bennünket, annak az érintése jó. Lelki értelemben így, Jézus Krisztus érintése jó. Jézus Krisztus érintése gyógyító. És ha nem mindig konkrét igéken keresztül érint meg bennünket, hanem embereken keresztül, példákon keresztül, karizmatikus hívő embereken keresztül, vagy áldott ikletet, alkotásokon, felismeréseken keresztül érint meg bennünket a mi Urunk, ez egy áldott szentlelkes érintettség, ami megint csak elvezet bennünket a puszta szói, az igéig, az ige általi érintettségig. És itt ebben az érintettségben van egy specialitás, ami egy nagyon fontos üzenetet hordoz több tekintetben is. Van itt ugyanis egy furcsaság, ami a mi korunkban magyarázatra szorul, hogy Jézus úgy érintette meg a bétsaidai vak embert, hogy a szemébe, a szemére köpött. Mit jelent ez? Korábban a süketném a dadogó ember esetében is olvastuk, hallhattuk ezt, hogy köpött egyet Jézus, és a nyálat rákente a beteg testrészre, megérintette azzal a nyelvét. Mert abban a korban, a kor akkori tudományos gondolkozása szerint a nyálnak gyógyító erőt tulajdonítottak. És milyen döbbenetes üzenet, hogy Jézus Krisztus a kornak ezt a felismerését tiszteletben tartja. És erre építve lép tovább, és mutat rá valami többre. Tehát Jézus Krisztus igent mond a saját kultúrájára, a saját kultúrájának az akkori felismeréseire, és így vezet el bennünket valami többre, tehát ő kivételes, halálos eseteket kivéve mindig úgy épít, hogy nem rombol. A halálos, súlyos esetekben bizony úgy lehet teljesen újat építeni, ez az újjáteremtés csodája, hogy a teljesen megromlottat azt le kell rombolni. De többnyire úgy épít, hogy nem rombol. Tiszteletben tartja maga kultúráját. És ez, hogy nyállal gyógyít, ez azt is jelenti, hogy a korakkori tudását felhasználva hirdeti, hogy Isten az, Isten hatalma az, aki igazából képes gyógyítani, de felhasználja a gyógyításhoz az emberi eszközeit. Vagyis az embernek adott az Isten gyógyító hatalmat. Nem ellentét van az Isten gyógyítás és az ember gyógyítások között, hanem híd. Így áldott eszköz a tudomány minden felismerése. Áldott minden ilyen gyógyító tevékenység, minden áldott orvoslás, minden áldott gyógyszer. Nem ellentét van, hanem híd van Isten gyógyítása és az emberi gyógyítás között. És nem akarom ezt most aktualizálni, félre ne értse valaki, mert nagyon aktuális ez manapság is. Ha felírnak egy gyógyszert az orvosok, mert ők jobban tudják, akkor nekem hinnem kell, hogy ő az Isten eszköze az akkori kor tudása szerint, ahogy ezt Jézus is tiszteletben tartotta. És úgy veszem be azt a gyógyszert, hogy Uram, add, hogy ez a kemikália, te gyógyító hatalmadat szolgálja az életemben, vagy a szeretteim életében. Vagy még tovább megyek, hogy minden gyógyulás valójában az Isten gyógyító hatalmára utal. Az Isten gyógyító hatalmát kell minden gyógyulásban magasztalni. Amikor Isten igéje megérint, amikor Jézus Krisztus megérint, akár embereken keresztül, alkotásokon keresztül, de leginkább az ő szava által, mert a hit hallásból van, akkor ez az érintés áldott. És hisszük, hogy Isten igéje embereken keresztül, gyarló igehirdetésen keresztül, keresztény bizonyságtételen keresztül, emberi szerető mozdulatokon keresztül, orvosokon keresztül, sokféle módon megérintett már bennünket. Tapasztaljuk meg ezt a csodát. Isten igéjének érintése jó és gyógyító. Aztán tovább megyek, magyarázva a történetet. Isten igéje megkérdez bennünket. Isten igéje önvizsgálatra hív bennünket, most urvacsora osztásra készülve. Ez különösen fontos. Amikor Jézus megérintette ezt a beteg embert, utána megkérdezi, látsz-e valamit? Most bennünket kérdez meg a mi Urunk, látsz-e valamit? Mert testileg látsz, de tisztán látsz. Jól látod a dolgokat? Mit látsz a házasságodban, a házasságodból, a családodban, családodból, a munkahelyeden? Hogyan látod az egyházat, a kereszténységet? Hogyan látod a társadalmat, a közéletet, a közösséget? Hogyan látod ezt a világot? Jól látod? Biztos, hogy jól látod? Megdöbbentőek számomra azok a magabiztos, pökhendi nyilatkozatok, amelyekkel kijelentünk dolgokat, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet bizonyos dolgokat határozott szeretettel megfogalmazni. Mindig ott legyen bennünk ez az alázat, hogy jól látjuk, hiszen ebben a világban homályos a látásunk, ebben a világban tükör által homályosan látunk, majd csak odaát látunk színről színre. Jól látod, biztos, hogy jól látod. Több alázatra lenne szükség. És még mélyebb üzenete van ennek az igének, mert amikor Jézus megkérdezte azt a vakembert, akkor azt mondja, aki már gyógyuló félben volt, és már elkezdett valamit látni, de még nem tisztán látott, hogy hát embereket már látott, hogy homályosan, mint valami fákat járt állni. Gyökösi Endre írja ennél a résznél, és ez nagyon megragadott, hogy hát igen, a homályos látásunkban, miközben azt hisszük, hogy jól látjuk a dolgokat, és nálunk van az igazság minden tekintetben, úgy kezeljük a másikat, mint egy darab fát. Látjuk, hogy mozog, az élő embereket úgy kezeljük, mint egy darab fát. Bizony, testvéreim, ebben a rohanásban elmegyünk egymás mellett, és valljuk meg őszintén bűnbánattal, hogy igazából alig érdekel bennünket a másik. Olyan önzőek vagyunk, hogy úgy megyünk el a másik élet mellett, amely életnek letört egy ága, mint az erdőben a letört faágak mellett. De ha derékba tört egy ember élete, akkor még meg is ijedünk, és inkább távol tartjuk magunkat az illetőtől, nehogy mi is besározódjunk. Jól látod, jó ez így. Urunk, könyörülj rajtunk, homályos a mi látásunk. Isten igéje megkérdez, aztán még tovább megyek. Isten igéje megérint, megkérdez, hogy meggyógyítson. Mert Isten igéje meggyógyít, és ebben a történetben azt látjuk, hogy a bétsaidai vak fokozatosan ugyan egy folyamatban, de meggyógyult. És elkezdett tisztán látni, már nem homályosan. De az a kérdés, hogy mit jelent ez a tiszta látás. Kedves testvéreim, ez a tiszta látás azt jelenti, hogy hitre jutunk, és a hitünk egy életen keresztül folyamatosan erősödik. Tudjátok, tisztán nem a szemével, a testi szemével lát az ember, tisztán nem is a szívével lát az ember, mert a szívünk csalárd és gyarló, meg az érzelmeink is, legfeljebb az újjászületett szívével lát jól az ember, tisztán a hitével lát az ember, még akkor is, hogyha testileg vak. Tisztán a hitünkkel láthatunk igazán jól, alázatosan, a mennyei összefüggésekben, eseményeket, dolgokat, embereket. Hát emlékeztet Szilviát Lászlón nagy tiszteletű úrra, aki sokáig segített nekem itt, ebben a gyülekezetben. Aki azért kellett korábban nyugdíjba vonulni a török bálinti gyülekezetből, mert teljesen megvakult, semmit nem látott. Úgyhogy, amíg nem tanult meg szakemberek által a fehér bottal közlekedni, lefeljelt villanyoszlopokat, kukákat, semmit nem látott. És ez az ember, aki mai napig él, 92 éves, ez az ember tele van örömmel, tele van reménységgel. Én ezt az embert soha nem láttam, nem hallottam panaszkodni, és nem láttam szomorúnak. Mondom, Laci bácsi, megszégyenítesz engem, hogy te testi szemeiddel nem látsz, és többet látsz, mint én. Hát mert tisztán az ember a hitével lát, és nem a testi szemeivel, és nem a gyarló szívével. És még valamit mond a gyógyulás kapcsán a mai szakasz, azért zárjelben azt is hadd jegyezzem meg, hogy vegyétek észre, hogy a gyógyulás mai ilyen kihangsúlyoz egy folyamat. Nem azonnal adatik. Jézus kétszer is megérintett ezt a beteg embert, mire tisztán látott. Ugye értitek, testvéreim, micsoda kritika ez a kereszténységünkre nézve is, mi egy pillanat alatt akarunk mindent. Pillanatnyi megtérés, napra, percre, órára, most megtértem, megváltoztam, minden rendben van, minden jó, minden happy. Most akarok meggyógyulni, azonnal uram, mindent egy pillanat alatt. Nem. Ez egy folyamat. A bétsaidai vak története mutatja. Ad nekünk hitet az Úr, és akkor a hitünk egy életen keresztül fejlődik, és látunk, már nem homályos, hanem tisztán, és egyre tisztábban, a megszentelődés útját járva, míg nem megérkezünk oda átra, a színről színre látásra. Vagy testvéreim, amikor eltörik valakinek a lába, átélték itt ezt testvérek a gyülekezetben, akkor még a begipszelésig is eltelik egy idő, az egy folyamat, meg kell röntgenezni, helyre kell illeszteni az elcsúszott csontokat, és aztán a begipszelés után még folyamat, mire a gipsz lekerül, aztán gyógytorna, mire az ember a végtagjára tud állni és használni tudja, azt hónapok, egy fél év is eltelik. Ez egy folyamat. Pál apostol damaszkuszi megtérése úgy tűnik egy pillanat műve volt, hogy ott akkor felragyogott neki a Krisztus, de ezt az ő ura hosszú évtizedek tévejgésében készítette elő. Folyamat, ne azonnal akarjuk, úton vagyunk, de biztos úton vagyunk. És már látunk, már tisztán látunk, és egyre tisztábban fogunk látni, oda át pedig a színről színre. így gyógyít bennünket, ami Urunk. És végezetül egyetlen egy mondat, hogy lezárjuk a történetet. Isten igéje elküld, meggyógyultam, hazaküld bennünket a mieinkhez. Még a faluba se menj be, hanem menj haza a tieidhez, és ott mondd el, hogy mi történt veled. Nyilván itt utalást tesz Márk arra is, ami az ő koncepciója az egész evangéliumban, az úgynevezett messiási titok, hogy addig, amíg Jézus Krisztus fel nem támadt a halálból, addig ne tegyünk róla bizonyságot, ne tegyenek róla bizonyságot, akik az ő csodáit átérték, mert félreértik, mert Jézus Krisztus feltámadásában ragyog fel igazán, hogy ki is ő valójában, Isten fia megváltó, ugye nem a csoda segít hitre, hanem hitáltal ragadjuk meg a csodát, ez is benne van ebben a záró igenesben, de valami gyakorlati üzenet még inkább, nevezetesen azt testvéreim, hogy könnyű a faluba bizonyságot tenni, úgy a távoliaknak, akik nem ismernek bennünket. De sokkal nehezebb a családban bizonyságot tenni. A család a legnehezebb missziói terep, ahol mindent tudnak rólunk, a gyenge pontjainkat is. Ahol kiengedjük a gőzt, a szelepet, ahol néha elengedjük magunkat. Ahol teljesen ismernek bennünket. Igen, ott a családban, a tieid között, ott kezd el, a kis gyülekezetben. Mert aki nem tudja igazgatni a saját házanépét, az hogyan igazgatja az Isten egyházát. Szóval kezd a családban azt a küldetést, amiről szó van ebben az igében. Szóval Isten igéje csodálatos. Isten igéje hatalmas, mert Isten igéje oda kell vinni az embereket, mert Isten igéjének közelében el lehet csendesedni, mert Isten igéje megérint, Isten igéje megkérdez, Isten igéje meggyógyít, és Isten igéje elküld bennünket a bizonyságtételre. Pecsételje meg ezt az áldott üzenetet az úri szent vacsora sákramentuma. Jöjjetek, íme minden készen van, hogy a tisztán látás csodáját az elmondottak szerint átéljük. Amen.